Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. És olvasom János evangéliumából először Jézus virágvasárnapi bevonulását, néhány mondatot a 12. fejezet 12. versétől, és azután majd a 14. fejezet első 14 versét. Így szól Isten igéje. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami megvolt róla írva. És a 14. fejezet első versétől folytatom, az első 14 versben Jézus búcsú beszédei között így halljuk az igét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek, helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt, Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azok a te beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Jézus Krisztus világ királya, köszönjük, hogy megszólíthatunk, eléd jöhetünk, fölnézhetünk rád. Köszönjük, hogy az a tömeg talán nem is tudta, de igazat énekelt és igazat kiáltozott neked. Hozsánna, jöjj és segíts, te vagy az egyetlen, aki megszabadíthatsz, aki uralkodhatsz, aki dicsőséges vagy. Hozsánna a magasságban. Köszönjük, hogy ez ma is igaz, ugyanúgy. Köszönjük, hogy a mi életünkhöz is van közöd, mégpedig azért, mert te döntöttél így. Te jössz el és jöttél el a mi életünkhöz, a te kegyelmeddel, a te szent lelkeddel, a te kereső, hívó szavaddal, a te irgalmaddal. Köszönjük, hogy ezért lehetünk most is itt. Köszönjük, hogy neked nincsen akadály, sem a távolság, sem a betegség, sem a félelem, sem semmi, ami szorongat minket kívülről vagy belülről. Te ezek fölött vagy, és te ezek alá mentél, amikor a halálba adtad önmagad miértünk. Te lettél a céltábla, te lettél az áldozat, te lettél a bárány. De köszönjük, hogy feltámadtál és uralkodsz, és ezért segíthetsz most rajtunk. Hozzuk eléd, amink van és amik vagyunk, félelmet, szétszórtságot, közönyt, vagy bármit, ami éppen most minket jellemez. Köszönjük, hogy meg tudsz gazdagítani önmagadat, ajándékozt kérünk most nekünk. Ámen. Olvasom Isten igéjét, az előbb felolvasott ige szakaszból újra a 6. és a 7. verset János evangéliuma 14. fejezetéből, és azután a zsidókhoz írt levél 10. fejezete 19. versétől olvasok hozzá. Így szól először Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, egyedül én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. És a zsidókhoz írt levél 10. fejezete 19-től 23. verseiben. Mivel pedig atyám fiai teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Jézus Krisztus elérkezett ahhoz a ponthoz virágvasárnap, hogy utoljára vonul be földi életében, utoljára közelíti meg a fővárost, Jeruzsálemet és a templomot, és ez az útja nem olyan volt, mint a korábbiak, nem szűk körben, nem a barátaival, nem a tanítványaival közeledett, hanem egy tömegnek a kellős közepén közeledett, és a tömeg valamilyen továbbadott hír és sugallat és reménykedés folytán elkezdi neki Dávid zsoltárait énekelni, különösképpen azt, amiben az érkező messiásról van szó, az Isten felkentjéről. Hósiána, segíts rajtunk, ments meg minket, uralkodj fölöttünk. Mindezt jelenti a régi kifejezés. És az Úr Jézus hallja, elfogadja, életében egyszer igazán elfogadja ezeket a szavakat, nem tiltakozik, nem szól közbe, megy tovább. Csak az a furcsa, hogy nem harci kocsin és nem lovon ül, hanem Szamáron. Mint hogyha a test beszédével, a mozdulataival, azzal, ami látszik rajta, meg is cáfolná azt, ami hangzik. Ez lehetett, ez a nap lehetett az ő tanítványai váradalmainak a csúcspontja. Hamarosan bizonyára helyre állítja majd Dávid királyságát. Mi mást tehet, hogyha valóban ő a messiás, és mi már hisszük, mi már egyre inkább megbizonyosodunk, hogy ő a messiás, akkor most jön a lélegzet elállító esemény sorra, a birodalom helyreállítása, az uralkodás. De közben olyan zavaró, amit az utóbbi napokban is elmond, olyan zavaró szinte minden beszélgetésünk, ez foroghatott a tanítványai fejében, miért beszél folyton szenvedésről, halálról, az ő elvettetéséről, arról, hogy szörnyű dolgok következnek. Miért beszél ezekről újra és újra? Bizonyára csak képletesen kell érteni ezeket. Én azt gondolom, hogy valahogy így rakták össze a fejükben. Nem lehet, majd megértjük, majd összeáll, sokszor mondott már furcsa dolgokat, de most a helyreállítás kapujában, a dicsőség kapujában, hát majd csak feldolgozzuk valahogy ezt a sok furcsa üzenetet is. És telnek a napok Jeruzsálemben, és megtörtént az a fordulópont, amit még a 12. fejezetben így olvashattunk, hogy akkor Jézus elment és elrejtőzött a sokaság elől, és attól kezdve az evangélium hátra levő részében már nem beszél a sokasághoz, nem mutat jeleket a sokaságnak, majd csak egyetlen egyet, a Jónás próféta jelét, a sírból való feltámadását. És ettől kezdve már csak a tanítványaihoz beszél. És amit most olvastam, és olvashatnánk jóval hosszabban is, 13-tól a 16. fejezetig hosszú-hosszú teológiai kifejtett eszmefuttatás, illetve Jézusnak a hosszú, valaki így nevezi meditációja, inkább nevezzük búcsúbeszédnek. Jézus beszédei, amikben összefoglalja talán nagy csütörtökön este mindazt, amit még az utolsó órákban át kell adnia a tanítványainak. Különleges volt az ő várakozásuk, fogalmuk sincs, mi következik néhány órán belül, és éppen ezért ezeknek a beszédeknek az egyik kulcs szava az, hogy elmegyek, és ezzel felkészíti a tanítványait a következő néhány órára, de hát igazából a következő néhány évszázadra és évezredre is. Elmegyek, nem leszek itt testileg közöttetek, de értsétek meg és véssétek a szívetekbe, hogy nagyon is itt leszek az én lelkemmel, az én igémmel, az én szeretetemmel. Úgy foglak benneteket körülvenni és hordozni, ahogy eddig még soha nem tapasztaltátok. És ez nem csak erre a szűk körre fog vonatkozni, hanem a földkerekségen mindazokra, akik hisznek majd én bennem. Ezt fejti ki 3,5 hosszú fejezetben itt a búcsú beszédei között. Nehéz olvasmány, mert amikor kézbe vesszük és olvassuk, előttünk van tulajdonképpen az egész evangélium, minden esemény, minden történés és minden beszéd, ami Jézusra mutatott, itt, minthogyha sűrű képkockákban, fölgyorsított sebességgel végig vonulna újra előttünk, olyanok ezek a búcsú beszédek. Annak a néhány mondatnak, amit most kiemeltem belőle, ez áll az élén, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek Istenben, mondja Jézus. És úgy belegondoltam készülés közben, hogy ezt fogom én innen az úrasztalától, kamerán és közvetítésen keresztül Isten igéjeként elmondani most a gyülekezetnek, higgyetek Istenben. Azt hiszem, hogy nehezebb lenne sablonosabb és semmit mondóbb mondatot találni egy ige hirdetés tartalmául, hogy higgyetek Istenben. Hát mi mást mond a pap a templomban? Azt hiszem, hogy erre még így senki nem kapja föl a fejét. Érdekes, hogy Jézus mégis ezzel kezdi ezt a fejezetet. Higgyetek Istenben, és az ő szájából viszont tényleg tartalmas még ez a felszólítás is. Először is fordítsuk le magunknak. Azt jelenti egy kicsit pontosabban, vagy egy kicsit talán közelibb szóval, hogy bízzatok Istenben. És ez a szó az Ószövetségben, a régi héberben és Jézus anyanyelvén, az arámi nyelven is körülbelül azt jelentette, hogy szorosan oda kötözni valamit, szorosan rögzíteni az özvér hátára, a szíjakkal úgy odakötöm a nyerget, hogy a nagy teher alatt és akár vágtában se lazuljon meg, és ne essen le. Bízni, szorosan oda kötözni, rögzíteni. Így higgyetek Istenben, és tartalmasabbá válik ez a rövid felszólítás, hogyha mi már tudjuk, hogy mikor hangzott el. Akkor, amikor már csak órák voltak hátra, hogy a tanítványok rémülten szétfussanak a Gecsemáné kertből, elfogták a mestert, katonai kísérettel kihallgatásra hurcolják a mestert, és lehet, hogy hamarosan minket is. Aztán oda oldalognak a bejárat közelébe, és akkor Péternek rögtön alkalma lesz megtagadni az urát, gyáván megfutamodni újra és újra, háromszor egymás után. És aztán a kereszt alatt jön a teljes döbbenet. Meg lehet feszíteni, meg lehet szégyeníteni a mestert. És küzd az életéért, a lélegzetvételekért, és hamarosan nem lélegzik többet, meghal. Döbbenet. Felfoghatatlan borzalom. Mindenre számítottak volna, csak erre nem. És előtte néhány órával azt mondja nekik a mester, hogy de ti bízzatok Istenben, mert lehet, hogy olyan megrázkódtatás következik, amit elképzelni se bírtok. Lehet, hogy egyik számításotok sem valósul meg, az ellenkezője valósul meg. A messiás szenved, a messiást látszólag legyőzik, a messiás odaadja az életét. De ti éppen akkor bízzatok. És folytatódik ez a mondat, úgy bízzatok Istenben, úgy higgyetek Istenben, hogy hisztek én bennem. Mert így már tartalmasabb, és így már könnyebb. Akarod tudni, hogy milyen az Isten? Akarod tudni, hogyan viszonyul hozzád Isten? Akarod tudni, hogyan néz az emberre, hogy mi az elképzelése az igazi életről, hogy milyen megoldást készít a számodra, hogy hogyan akar találkozni veled, akarsz tudni valamit az élő Istenről, akkor nézd meg Jézust. Nézd meg az ő találkozását a leprással, nézd, ahogy kinyújtja a kezét és fölemeli. Nézd meg az ő találkozását a megalázott, kitaszított asszonnyal, ahogyan új pályára állítja az ő életét, mert megbocsát neki. Nézd az ő találkozásait, beszédeit, irgalmát. Ha akarod tudni, hogy ki az az Isten, akiben jó, akiben egyedül jó hinni, akkor találkozz Jézussal. És utána néhány gondolatban részletezi még mindennek a tartalmát. Mert furcsa búcsú beszédek ezek, ahogy az előbb is mondtam már, egyrészt arról szólnak, hogy elmegyek, másrészt meg arról szólnak, hogy mennyire valóságosan itt leszek közöttetek, és elterjesztem a hatalmam közöttetek és általatok. És ehhez néhány dolgot szilárdan és világosan tudni kell. Az egyik ilyen, és nem lesz ma idő az egészet felsorolni, mert ahhoz túl gazdag, az inkább egy hét kéne, de csak néhányat hadd emeljek ki. Az egyik ilyen az, hogy van utunk az Atyához, Jézus Krisztus által, sőt, hadd kezdjem inkább itt, hogy van helyünk az Atyánál Jézus Krisztus által. Van helyünk. Jó, hogyha tudják Jézusnak a barátai, követői, a tanítványok, hogy hova tartoznak. Ne féljetek, ne nyugtalankodjatok. Egyrészt, amit majd ti átéltek, hogy elmegyek, a kereszt halál, a feltámadás, az azt követő rövid időszak és a mennybe menetel közben ők majd csak kapkodják a fejüket, de hogy elmegyek, az egyrészt azért van, hogy nektek legyen igazi, valóságos összeköttetésetek a mennyel, az Atyával. És ennek az első megfogható konkrétuma, hogy van helyünk az Atya házában. Az Atya háza, így nevezi Jézus a templomot az egyik történetben, a János 2-ben. Az én Atyám háza, ami egy kicsit földi módon kiábrázolja az Isten szentségét, a gazdagságával, a pompájával, a nyitottságával, a rengeteg kis kamrájával és szobájával, csak egy földi építmény, de Mégiscsak az Atya különlegesnek tartja ezt az építményt, mert oda hívta az ószövetségi népét. De menjünk tovább, az Atya háza. Az Atya háza megjelenik a Lukács evangéliumában a tékozló fiúról szóló példabeszédben. Amikor hazajön, haza vágyik, ott van az ő élete. A többi helyen azt hitte, hogy a kibontakozás van, azt hitte, hogy megvalósítja majd magát, de minden más helyen végső soron a halál, a pusztulás, a megaláztatás van. Az éhínség testileg és lelkileg, és vágyik vissza az Atya házába. És akkor megérkezik, és úgy fogadják, mint fiút, teljesen érthetetlen kegyelemmel és irgalommal. Tényleg otthon lesz az Atya házában. És Jézus most az Atya házát említi, nem valami felhők fölötti elvonatkoztatott világot, valami külön dimenziót, valami irracionális dolgot, hanem azt az otthont, ahova tartoztok, ahova helyet fogok nektek készíteni, mondja az övéinek. És így tekintsetek arra, ami majd most jön, amit én teszek, értetek. De menjünk tovább, mert azt is mondja, hogy utatok van az Atyához rajtam keresztül. És János evangéliában jellemzők ezek a kérdések, ezek a közbevetések, kicsit olyan értetlennek, olyan bumfordinak látjuk a tanítványokat. Nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat. Csak az Atyát mutasd meg, és az elég nekünk. És azért teszik föl a kérdéseiket, hogy számunkra világos legyen. Hogy ezeken a kérdéseken és a válaszokon keresztül mi kapjunk választ. Nem tudjuk, hova mégy. Mutasd meg az utat. Ez az egyik kérés. És az út az valóban nagy kérdés. Kezdve onnan, hogy az ember az Istennel való tökéletes kapcsolatra teremtetett, harmóniára, a környezetével, a munkájával, a belső értékeivel, önmagával, és legfőképpen harmóniára a teremtőjével. Ezt összefoglalóan egy szóval úgy nevezi a Szentírás, hogy az Édenkert. És amikor az ember bizalmatlansága miatt kilépett ebből, és nem akarta ezt a függő viszonyt az ő teremtőjével, akkor egyszer csak elveszett mögötte az út, és a Biblia szimbolikus nyelvén így olvassuk még a kezdeti, az ős történetekben, hogy Isten villogó láng pallossal zárta el az Édenkertbe vezető utat. És milyen érdekes, hogy az ember azóta ösztönösen az utakat keresgéli, az utat keresi a harmóniához, a boldogsághoz, a gondtalan bőséghez, ahhoz, hogy ne kelljen rettegnünk a betegségtől, a gyilkosságtól, a saját gonoszságunktól. Igen, az ember, mintha keresné az utat szüntelen tevékenységében, keresi az utat az Édenbe, a boldogságba, de ez hiába való, mert oda nem vezet út. Mert az Éden nincsen a földön. Mert Ádám, akinek volt Istennel való kapcsolata, volt ismerete az Istenről, az Isten színről színre láthatta, beszélhetett vele, tőle kapta a felhatalmazását, az emberségét, a feladatát, és volt lelki élete, csupa nagybetűvel, ezeket akkor elveszítette az engedetlenségében. Az ember azóta keresi ennek egy pici töredékét, egy részét, és milyen alacsony szintűek a mi elképzeléseink a vágyott állapotról, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, és ehhez hasonlóképpen tudjuk a csúcs teljesítményeinkben is megfogalmazni, akik a legszebben mondják, azok is így mondják maximum, hova is kellene visszatalálni? és az ember szakértő szinten, egészen profi szinten gyártja az utakat, a lehetséges megoldásokat. Minden igazi vallás, minden filozófia, mindenféle életszemlélet, akár sokan vallják, akár külön bejáratú egyszemélyes, egy-egy próbálkozás, egy-egy út a vágyott állapothoz, de Jézus nem erről beszél. Nem az Édenről, nem a vágyott állapotról, nem a harmóniáról. Azt mondja, hogy az út az Atyához. Mert ti nektek nem ezek a dolgok hiányoznak igazán. Nem a bőség, nem az egészség, nem a sebezhetetlen test, a tövismentes szántóföld, a fájdalommentes emberi kapcsolatok. Azok is persze, de azok következmények. Nektek a teremtőtök hiányzik. És ugyanígy vagyunk a másik kettővel, amit itt egy mondatban említ meg. Ádám nem csak az utat veszítette el, hanem az igazságot, vagyis a valóságot, a valódi realitás szerinti látást, tájékozódást, mert azóta eltorzult a mi szemléletünk, és fontosnak tartjuk, ami lényegtelen, és legyintünk arra, ami valóban fontos, és könnyű minket megvezetni azóta is mindenfajta hamissággal, sőt, mesterei lettünk az önbecsapásnak is. Az igazság dolgában is ugyanez a hiány helyzet. És az életet nem kell részleteznem. Vannak, akik a haláltól való félelem miatt az egész életükben bénultak. Mert az ember nem tud együtt élni azzal a természetellenes állapottal, hogy halandók vagyunk. Lehet ezt megszépíteni, lehet ezt idealizálni, lehet erre energiaforrásként tekinteni, de valójában az utolsó ellenségként érzékeljük nagyon is valóságosan a halált. Nem természetes, nem a miénk, nem kellene, hogy részünk legyen benne. És azt mondja az Úr, hogy elmegyek, hogy ti járhassatok ezen az úton, aki én vagyok, ti megismerjétek az egyetlen realitást, aki én vagyok, az igazságot, és legyen életetek ebben. És a mi korunk is nem csak Jézus kora, hanem a miénk is keresgéli az utat, az igazságot, az életet összerakja magának. A mi utaink, a mi különféle filozófiáink, vallásaink, hogyha nem is tartja magát vallásosnak valaki, de legalább az egészséges étrendről gondol valamit, hogyan kellene élni, az út kérdése, a hogyan kell helyesen élninek a kérdése. Az igazság kérdése szintén jelen van, és nem szoktunk rá kérdezni, csak láthatatlanul körbevesz minket, mint a levegő. Miből indulsz ki? Mi az a mély meggyőződés, ami a világképedet az alapjaiban formálta, és nem is szokott ez vita tárgya lenni, a megismerés eszköze a tudomány, a fejlődés eszköze a technika, a technológia, a boldogság eszköze a gazdaság és a gazdagság, és a fő az egészség. De valaki sokkal árnyaltabban és jobban fogalmazta ezt meg, hadd adjam tovább, Michael Gohin missziológus nyomán, a nyugati világ modern hitvallása, így szól. Hiszek a mindenható tudományban, hiszek az emberi értelem hatalmában, amelyet tudományos módszer irányít, hogy a világot megértsük, kontrolláljuk és megváltoztassuk. Hiszek egyszülött fiában, a technikában és a racionálisan szervezett társadalomban, amelyeknek hatalma van újjátenni a világot. Hiszek a haladás szellemében. Hiszem, hogy a tudomány alapú technika és a racionálisan szervezett társadalom képessé tesz arra, hogy megvalósítsam végső emberi céljaim, a szabadságot és az anyagi bőség kényelmét. Hiszek a fogyasztói paradicsomban, hiszem, hogy a növekvő gazdaság, a fogyasztható javak és élmények egy új világát hozzák el. Hiszem, hogy a szabadság, hogy mindezeket élvezzem, boldoggá tesz. Ennek oda szentelem magam minden pénzemmel, időmmel, energiámmal és lehetőségemmel. Amen. Azt hiszem, hogy döbbenetes ezt így megfogalmazni és összeszedni. Jól tette, aki vette hozzá a bátorságot, de ha nem is mondjuk ki ilyen kereken, ebben a közegben élünk és lélegzünk. És a legtöbben nem is nagyon kérdeznek erre rá, vagy hogyha igen, akkor nincsen erőnk hozzá az életünket. Persze befolyásolja az, amit otthon, a te szobádban, a te spirituális hitvallásodban gondolsz, de azért te is a fejlődésre, az anyagiakra, a biztonságra, és mindarra a szabadságra törekszel, ami itt van megfogalmazva. Így él ez a világ. És ennek a világnak is azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út. Én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. És azzal a hitvallással, amit olyan nagyon a magunkévá tettünk, és a vérünké vált, amelyik azt mondja, hogy a tudomány az igazság, és az én fogyasztásom, az én kényelmem, az én most azonnal megkapott jó érzésem az élet, azt mondja Jézus, hogy én pedig meg kell, hogy halljak, azért, hogy ti ebből felébredjetek, hogy ti ebből kigyógyuljatok, hogy legyen utatok ahhoz, aki a teremtő, aki nem egyszerűen valamiféle paradicsomot készített, hanem az önmagával való közösséget készítette és tárja szélesre újra. És azt akarja, hogy legyen a számotokra társ az Isten. Mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Milyen különös, hogy Fülöp ezt mondja. Egy kicsit talán megmosolyogtató, miről beszél. Azt az élményt akarja, amit Mózes átélt a hegyen. Színről színre beszélt vele az Isten, és utána Mózes arca sugárzott. Mégis mit akar? Mit mutasson meg Jézus? Talán merész. De talán nagyon jó is, hogy Fülöp már idáig eljutott. Végre nem Jahvéről, a mindenható Istenről beszél, hanem az Atyáról átvette, komolyan vette Jézus kifejezését, amit 3 éve hall. Jézus volt az első, aki atyaként, édesapaként tud hivatkozni az Istenre, a világ urára. És azt mondja Fülöp, hogy ebbe vonj bele valahogy, mutasd meg. És hogyha jó is ez, hogyha bátor is ez, vagy vakmerő, Jézus jóval többet ad. Megmutatom neked. Igazából évek óta ezt mutatom. Hogyha láttál engem, akkor látod az Atyát. Mostantól fogva látjátok őt. Jöjjetek hozzá. Nyissátok meg előtte magatokat. Tegyétek le az útkeresést, az olyan nagyon biztosnak vélt igazságot, meg az olyan nagyon szorongatott félelmeket, görcsöket. Tegyétek le az ő kezébe önmagatokat, és életetek lesz az ő közösségében. Adjon nekünk Isten ilyen ünnepi készületet. Amen. Folytassuk az imádságot. Köszönjük, Jézus, hogy elhoztad, amire szükségünk van. Elhoztad az utat az Atyához. És te magad vagy ez az út. És nem valami elvont filozófálásra hívsz bennünket, hanem életközösségre. Arra, hogy mi is megismerjünk. Arra, hogy mi is benne legyünk a te történeteidben. Mert hozzánk is szólsz, mert minket is kérdezel. Mi is szólhatunk hozzád. Nekünk is a kezünk, a lábunk kell, hogy mozduljon. A döntésünk kell, hogy megformálódjék attól, amit te mondasz és amit teszel. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged igazságként, életként, élő vízként, világosságként, kenyérként. És köszönjük, hogyha ez nem lenne elég, hogyha ebben csak botorkálunk, hogyha ebben meglankadtunk, visszafordultunk, hogyha hitetlenkedve várjuk a te tettedet, köszönjük, hogy mindezekben te tudsz elénk jönni most is. Segíts benned hinni. Segíts azt, ami éppen most velünk van, eléd tárni. Könyörgünk azokért, akik beteg ágyon fekszenek. Küzdenek talán a levegővételért. Küzdenek a fájdalommal és a félelemmel. Köszönjük, hogy olyan szoros közelségben lehetsz velük, ahogy arra senki ember nem képes. Hadd éljék ezt át. Hadd szorítsák a te kezedet. És köszönjük, hogy te tartod őket. Kérünk azokért, akik sötétségben keresgélnek utakat, igazságot, enyhülést. Köszönjük, hogy te vagy az igazság. Kérünk, mutasd meg ezt is. Olyan jó a te tisztaságod, a te lényed, a te egyszerű hívó szavad. Nem elküldesz valahova, hanem magadhoz hívsz. Hadd éljük ezt át mindannyian, akik nyitott szívvel keresünk téged. A dolgainkban, a napjainkban, nem holnap, hanem már ma. És hadd boruljunk, akár fáradtan, akár gyásszal, akár félelemmel a te öledbe, Urunk. Kérünk a gyászolókért is. Kérünk azokért, akik hasogató fájdalmat éreznek a szívükben, és ember nem tudja azt gyógyítani. De köszönjük, hogy te viszont igen, te vagy az élet, és te vagy a teljesség. Köszönjük, hogy nálad van az élet, mindazok számára, akik hisznek benned, nem csak a sírig, hanem azon túl is. Mutasd meg ennek a biztonságát, ennek a melegségét. Mutasd meg azt, hogy nem érheti baj azt, aki a tiéd, sem a betegségben, sem a halálban. Mutasd meg, hogy te kiteljesíted az ő vele való kapcsolatodat, ahol örök öröm lesz a fejükön. Köszönjük, hogy e felé megyünk, bármikor hozod is el ezt a napot. És segíts, hogyha még itt időt adsz, akkor azt is a veled való örömben töltsük. Segíts, hogy bátorítsuk egymást. Köszönjük, hogy te utat nyitottál az Atyával való közösségbe. És köszönjük, hogy ebben rejted el a mi sorsunkat. Hadd lépjünk lépésenként a te nyomodban, és dicsőítsünk téged. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.